A közösségi médiában olvastam az ön oldalán egy posztot, méghozzá a Neumann János Egyetem kertészmérnöki karán végzettek diplomaosztójáról, ahol 33-an vehették át a kertészmérnök diplomájukat. És ezt a számot ön elkeserítőnek tartja, látva azt, hogy a jövőben még nagyobb lesz a szakember hiány. Hogy alakult ez így, mert Magyarországon nagy múltja van egyrészt a kertészmérnöki képzésnek, másrészt nagyon sokan lettek kertészmérnökök annó.
Így van, tehát amikor én a 90-es évek közepén a kertészeti technikumba jártam, akkor még felvételi volt oda, meg tudtak tölteni osztályokat, egy osztályba ültek 30-an, ma nagyon sokszor csak 10-15 vagy éppen 20-an ülnek benn, és hát ott is inkább a kertészet irányából nagyon sokszor elmozdult a kertépítő, parképítő felé. Ugye hát ez az, amit így a mainstream médiában lehet látni, hogy viszonylag könnyű vállalkozást indítani kertépítőként, mert kell hozzá egy személyautó, kell hozzá pár szerszám, el lehet indulni, úgyhogy igazából az a kertépítő, ez a szolgáltató szektornak egy része, ez egy sláger lett, de ugye azért egy mélyebb szaktudást igénylő árutermelő, gyümölcsös vagy zöldséges belmenni, vagy a dísztövényekkel foglalkozni, fákkal foglalkozni, termelni, kereskedni vele, tehát kertésznek, kertészmérnöknek lenni, ott azért lényegesen lecsökkent a szám, és ugyanez a felsőfokú képzésnél is, tehát amikor 2000-es évek elején én a főiskolát végeztem, akkor még 200-as számokban indultak ezek a képzések, ma pedig ezeknek lényegében az egyharmadával, az MSZT képzések azok pedig ilyen 10-20 főkkel indulnak nagyon sokszor. Hát igazából nekem ott volt egy beszédem, amit hogyha ha meghallgatott, akkor abban kiemeltem valamit, hogy ha nem is gúnyosan, de értetlenkedve a 90-es évekről beszélünk, ugye megérkezik a kapitalizmus Magyarországra, annak minden tüneményes dolgával, és alapvetően azt mondták a diáktársaim nekem, hogy te kertész lesz, akkor neked koszos lesz a kezed. Na most ezt nem a csillagokról olvasták le ezek a gyerekek, hanem alapvetően ez így benne van, abban a falutól, a termeléstől, a földtől elszakadt magyar társadalomban, ami már nem csak a városokban van meg, hanem a falukban is. Tehát ha megnézzük, hogy manapság hány háznál van disznó, vagy tyúk, vagy éppen gyümölcsös, vagy zöldséges egy vidéki kertben, hát akkor elkeserítő számokat találunk. Tehát, hogy amilyen volumenű a kertészképzésünk, azt nyugodtan rá lehetne tenni egy ilyen layerrel, hogy nézzük meg, hogy egy faluban hányan termesztenek otthon bármit. A 90-es években elindul ez, és hát akkor volt egy ilyen típusú oktatáspolitika, hogy mindenkinek diplomát kell kapnia. Pont egyébként a napokban jött ki egy olyan felmérés, hogy a munkáltatók most már egy-két szakma kivételével nem a diploma meglétét vagy nem létét nézik meg, hanem a motivációt, a rátermettséget, a lojalitást, ilyesmiket. Vissza a 90-es évekre alapvetően földdel foglalkozni az egy ilyen lemaradott dolognak tűnt. Tehát mondom, én egy ilyen egyke voltam az osztályban, aki kertészetibe ment, mindenki autószerelő akart lenni akkor fiúk közül, meg informatikus, meg ilyesmi, hát akkor számítástechnikusnak hittek. És igazából ekkortájt teljesedik ki az, hogy megérkeznek ezek a nagy bevásárlóközpontok a 90-es évek végére, 2000-es évek elejére, és ekkor van az, hogy falusi asszonyok arról beszélgetnek, hogy már nem éri meg salátát kapálni a fúrjába, 50 forintos salátát, hanem azt akkor megveszem a bevásárlóközpontban. Tehát egyszerre ürültek ki a magyar kertek a zöldségi gyümölcsökből, és egyszerre fogyatkoztak meg azok az emberek, akik kertésznek akartak menni, mert hát ki akar nyáron a forróságban, a melegben, ki akar télen a hidegben dolgozni, és akkor ne felejtsük el azért az elmúlt 30 év, az ahogy haladunk előre a 90-es évek végére, a televízió térnyerése, aztán jöttek ezek a valóságsók. Ne higgyük azt, hogy ezek nyomtalanul múltak el. Tehát volt egy iskolázatlan lány, aki megnyerte az első ilyen, nem tudom, ilyen valóságsót, és ő lett az Atya Úristen, aztán nyilván tudjuk a Istenem végét, de hogy ne gondoljuk azt, hogy ez nyomtalanul tűnt el. Tehát, hogy a fiatalok ma is az, hogy akkor hogyan legyek influencer, Instagram sztár, ez 20 évvel ezelőtt a valóságsó volt, ezek nem múlnak el nyomtalanul a gyerekekben, a fiatalokban, és nyilvánvalóan tovább erodált az, hogy amúgy én miért dolgozzak, és miért választok egy nehéz fizikai munkát, ami ráadásul, hát láttam, hogy hogy élnek azok, akik ezzel foglalkoznak, koszos a kezük, és bizony nagyon sokat kell dolgozni, és ezt nem akarták. És hát így jutottunk el odáig, hogy nekem ez a kinevezésem ezért arról szólt, hogy én az egyetemmel együttműködve igyekszem az általam elérhető fiatalokat, illetve idősebbeket is megszólítani, hogy érdemes kertésznek menni, a kertészképzést választani, 2018 tájékán ugye Magyarországon is hatnak ezek a nemzetközi folyamatok, ugye jött a Greta Thunberg féle vonal, elkezdett mindenki zöld lenni. Az újságok egyszer csak elkezdtek írni kertészeti témáról, mindenki zöld akart lenni, mindenki fát ültetett, meg mindenféle ilyen dolog történt, ami nyilván a pandémiában csúcsosodott ki. Aztán ez most egy picit lecsillapodott, de igazából ez csak egy ilyen nagy lufi volt, ami mögött ugyan van, szerintem számokba kimutathatóan azért többen érdeklődnek, többen gondolkoztak el, hogy elmennek kertésznek, stb. De nagyon sokszor, nagyon sokan nem mérik fel, hogy ez mit is jelent. Tehát mit jelent az, hogy akkor a te kertész vagy, akkor te tavasszal fölkelsz éjszaka, és kimész, és megnézed, hogy van-e hajnali fagy, és akkor megtakarod a növényeket. Megmondok egy példát, tehát kertészként neked tavasszal soha nincs hétvégéd, mert a növényeket akkor is ápolni, gondozni kell. Tehát ez az, amit a mai fogyasztói társam, ez az, amit az összes női magazin, az összes ilyen életmód tanácsadó, hát mindenhol ömlik az, hogy te vagy a középpontban, hogy találd meg magadat, meg hogy mit tudom én, hogy jár neked, meg ilyesmik, amivel nincsen probléma, amit üzenet, na de hát ehhez képest egy olyan szakmát művelni, ahol a növények határozzák meg az életünket, tehát ez azt jelenti praktikusan, hogyha mondjuk én kertész vagyok, és mondjuk felelek egy adott állományért, ahol van egy öntözőrendszer, és én vasárnap délben a harangszónál, és ezt azért mondom, ennyire plastikus, hogy elképzelhető legyen, fölemelem a kanalamat a húslevesből, és megcsörön a telefon, hogy nem indult el az öntöző, akkor így megfogom azt a kanalat, visszarakom a tányérba, fölállok, ott hagyom az egész családot, és lemegyek megnézni, hogy mi van az öntözőrendszerre. Tehát ezt így kell elképzelni. Most a mai kor embere, nem akarnak így élni, vagy többen nem akarnak így élni, nem akarnak áldozatot hozni, nem akarják megérteni, hogy itt a növényekre oda kell figyelni, és itt perceket hullhat dolog, ez egy ilyen szakma. Amúgy rengeteg ilyen szakmába belegondolom, mert nyilván a tűzoltóság, amikor 4 órakor lejár a munkaidője, de nincs eloltva, ugye a tűz, akkor nem fog hazamenni. Tehát valójában azért nagyon sok ilyen terület van, de ezt azért így elég hangsúlyozottan kell látni, hogy a kertész szakmának a művelése az mennyire nem divatos olyan szempontból, hogy ma olyan folyamat van, ami káros arra és negatívan hat arra, hogy valaki elmenjen kertésznek, mert ott kell lenni heti 6 napot mondjuk, meg sár van, meg hideg van márciusban, meg nagyon meleg júliusban, és egyszerűen ezek így komplexen nem segítették azt, hogy ez egy vonzó szakma legyen, és nyilván aztán ezeken azért túljutva, arról tudtam ott a beszédembe is beszámolni, hogy ezért vannak olyanok, akiket ez érdekel, csak nekik egy nagyon pontos képet kell rajzolni arról, hogy mivel is jár ez a kertészakban.
Egyébként pont ehhez kapcsolódik, hogy ugye látjuk Magyarországon a szakképzést, hogy úgy próbálják népszerűsíteni, hogy igen magas ösztöndíjakat kapnak a diákok már 1 év után, de az, hogy mondjuk 4 évig ott ül az iskolapadba, és mondjuk aránylag jól tanul, valami ragad is rá, és jó pénzt kap, az még nem jelenti azt, hogy amikor ő kikerül, akkor egyrészt azt a szakmát fogja választani, kettő meg, hogy toppon is lesz abban a szakmában.
Hát itt nyilván vannak azért mélyebb problémák, mondok egy példát, tehát csak hogy most 3 vagy 4 nagyon egyszerű, gyorsan belátható irány mondjak. A rendőr, a tűzoltó, a vasutas és a tanárnak a megbecsülése. Most mondjam tovább. Az elmúlt 30 évben hogy alakult a tanároknak, meg mondjuk az egészségügyi dolgozóknak, vagy a tűzoltóknak, rendőröknek a megbecsülése. Na hát azt hiszem, hogy erről nem kell sokat mondanom, hát ebbe a sorba van benne valahol a végén a kertész. Tehát itt azért látni kell azt, hogy nem olyan egyszerű gyakorlatilag vonzóvá tenni azt, hogy a kemény munkával, meg az értékteremtéssel, meg a társadalmi hasznossággal igenis van értelme ebben az országban dolgozni.
Igen, és engem megdöbbent az, hogy itt van Magyarország nagyon jó talajadottságokkal, nagyon jó klímaadottságokkal, és ha mondjuk bemegyünk egy szupermarketbe, akkor sokszor keresni kell a zöldség és gyümölcsek között a magyar terméket. Tehát döbbenet, hogy Magyarországon ma egy szupermarketben nem biztos, hogy kapok magyar vöröshagymát, magyar fokhagymát, magyar paprikát, holott Magyarországon ezt termesztik.
Így van. Ennek ugye az az oka, hogy pusztán a jó föld, a napsütés, az öntözés, meg a szakértelem, az nagyon fontos, elengedhetetlen, de ehhez kell az, hogy egy KKV-nak milyen a szektorhelyzete, kell, hogy a döntéshozók, jogalkotók megértsék azt, hogy mit jelent a szezonalitás. Most egy parlamenti képviselő, aki minden hónapban ugyanannyi pénzt kap 4 éven keresztül, annál biztosabb állás ugye nem nagyon van, tehát valami nagy butaságot kell csinálni, onnan az ember ugye kikerüljön, nyilván ugye erre is látunk példát. De ebből a biztonságból most itt jön a kérdés, hogy nem érti, vagy nem akar érteni, vagy nem érdekli az, hogy hogy élnek azok az emberek, azok a termelők, akik szezonálisan próbálnak megmaradni. A kertész szakmának egy sajátja, a szezonális bevételekből hogyan lehet folyamatosan a költségeket előállítani. Ezekre a kihívásokra én nem látom azt, hogy az elmúlt 30 évben olyan különösképpen nagyon figyeltek volt. Döntéshozók, jogalkotók, tehát azért ezek mind-mind visszatartó erők, amihez azért nagyon nagy elszántság kell, és hogy pozitívat is mondjak, a hatóságokkal kapcsolatban, mondjuk egy kertészet esetében, én azért mindenhol szerencsére, én a magam tapasztalatát tudom elmondani, azért támogató, segítő hozzáállást tapasztalok, tehát azért meg lehet itt maradni, de az tény, hogy az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt vonzóvá tenni a fiatalok részére, és ott azért mondom, ha az egész médiateret nézem, akkor azért hátrányban vagyunk, és ellenszélben dolgozunk.
De mivel lehet akkor vonzóvá tenni? Mert itt van ön, aki, ahogy ugye mondta, kertészeti szakközépiskolában végzett, már akkor mumusként néztek önre, aztán ugye elvégezte Budapesten a Kertészeti Egyetem főiskolai karát, utána kertészmérnöki mesterdiplomát szerzett a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karán, élt kint és dolgozott kint Németországban. Szóval ön tudatosan készült erre a pályára?
Igen, nekem az volt a szerencsém, hogy tényleg én gyerekkoromban tudtam, hogy kertész akarok lenni. Ennek az alapja az introvertáltságom volt, nagyon szeretek így egyedül lenni. Én az a típusú ember vagyok, aki szeret egyedül lenni, de nem magányos. Nyilván ez nem való mindenkinek, nagyon szeretek a növényekkel lenni. Tehát nekem az az érzés, hogy este a kertészetben lezárjuk a műszakot, és akkor ott vagyok a kutyáimmal, és mennek az öntözőfejek, és sétálok a növények között. Szóval az körülbelül az az állapot egy emberi szinten megélve, mint a Biblia, hogy kezdődik az Édenkertben, ez az egyik leggyönyörűbb kép szerintem a Genezisből, hogy az Úristen a hűvös alkonyatkor sétált a kertben. És hát ugye milyen érdekes, ugye hát szegény építészeket nem akarom, de hogy ugye a kerttel kezdődik az élet, nem az épületekkel. Szóval, hogy a kertbe kezdődik minden, a kertről szól minden, a kert az élet, és ezt kell igazából megjeleníteni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akikben megvan ez a gondolat, és én külsősként, docensként, óraadóként azzal fogok foglalkozni itt az egyetemen is, hogy valahogy ezt megjelenítsem, és valahogy egy mankót adjak azoknak, akik ezen gondolkoznak, mert úgy hiszem, hogy több tízezer fiatal és pályamódosító polgártársunk van, aki azt mondja, hogy én nem akarok számítógépet nézni, nem akarok egy raktárban dolgozni, nem akarok egy gyárban dolgozni, de vajon meg lehet élni a kertészetből? Vajon bírni fogom-e? Vajon meg tudom tanulni hozzá a szaktudást? Hogyan tudok-e belindulni? És jelenleg azért, hogyha felmegyünk a magyar internetre, és akkor ezeket beírjuk, akkor úgy nem nagyon találnak partnert. Tehát van egy-két iskola, amit ha fölhívnak, akkor ott egy kellemes hangfölveszés támogatja őket, de azért alapvetően nem. Úgyhogy én erre szeretnék létrehozni egy ilyen kvázi zöld vonalat, hogy beszéljünk, segítem őket, tulajdonképpen erről fog szólni az én munkám.
De ez nehéz is, mert hogyha ma valaki pályát szeretne módosítani, és mondjuk humán szakon végzett főiskolán vagy egyetemen, és mondjuk ő azt mondja, hogy ő mondjuk gyerekkorában ez érdekelte, de másfelé vitte az élet, és most szeretne visszamenni, mert őt boldoggá teszi az, hogy tényleg mondjuk egy kertészetbe dolgozzon, vagy mezőgazdaságba, vagy növényekkel, állatokkal foglalkozzon. Átképezni magát lehetetlen, tehát olyan felvételi rendszer van ma Magyarországon, hogy ez nagyon nehéz. Kint külföldön fogja magát, és beül az iskolapadba, és elvégez egy egyetemet akár 60 évesen.
Igen, ugye az az igazság, hogy azért, ha most ön például fölhívna engem, hogy Szabolcs, nem tudom mennyi idős, megkérdezhetem?
46 éves vagyok.
46, akkor majdnem egy idősek vagyunk, hogy akkor pályát szeretnénk módosítani, akkor én biztos segítenék önnek, hogy akkor valami olyan kertészetbe elirányítanám, ahol mondjuk másodállásba el tud kezdeni dolgozni. Tehát azért igazából az egyéni utak, azok megvannak, mert vannak kertészetek, ahol várják az embert, és hát igazából a gyakorlatban lehet a legtöbbet megtanulni, és akkor amellett mondjuk például a Neumann János Egyetem, majd mondjuk levelezőn egy BSC-t el lehet végezni péntek szombatonként. Én azzal fog most majd foglalkozni, hogy ezeket propagáljam, és ezeket gyakorlatilag tudjam népszerűsíteni.
De keresik is önt, és szerintem persze, szüksége is van erre az embereknek. Egyébként a középkorosztályból kerülnek ki szerintem azok legtöbben. Elegük van ebből a taposó malomból, ami van, és igen, valahol ők azok, akik próbálnak visszanyúlni a természethez, és együtt élni a természettel.
Igen, igen, így van. Én az elmúlt években rengeteg ilyet kaptam. Most volt olyan például, hogy egy bankszektorban dolgozott egy több diplomás hölgy, ilyen 40 év körül volt, mint most ön, és akkor mondta, hogy hát szeretne elgondolkodni azon, hogy kertész lesz, úgyhogy elhívtam a kertészetembe, ott dolgozott. Aztán nyilván utána ez egy döntés, hogy bírja azt a fizikai munkát, meg akarja tanulni, tehát azért sokan vannak, akik azért elindulnak ebbe az irányba igazából. Akiket én tudtam, azokat azért igyekeztem becsatornázni és megkedveltetni velük ezt a szakmát, és azért vannak azért sikertörténetek. És most azért az egyetemmel szeretnénk úgy csinálni, hogy azért legyen megtámogatva a munkám, hogy tényleg ezt nagyobb hatáskörbe tudjam csinálni.
És ő letette a voksát a hazai mellett, mert hogy ezt nagyon sokszor hangoztatja, hogy amikor valaki kertépítésbe vagy kertalakításba, inkább azt mondjuk először, hogy kertalakításba kezd, akkor ne rögtön külföldi növényekkel akarja betelepíteni a kertjét, hanem annyi minden van itthon, és annyi őshonos növény van, amellyel lehetne próbálkozni, és amelyeket ismerünk, tehát tudjuk, hogy mire van neki szükség, és mondjuk a mi klímánk, a mi talajadottságunk jó annak.
Így van, klímaváltozás van. A nyugat-európai vagy az olaszországi növények azok ugyan alkalmasak arra, hogy itt megtanosodjanak, de azért mégis nagyon sok anomália van velük kapcsolatban, és hát tulajdonképpen azért, amit itthon termelünk, azért az utazik a legkevesebbet. Talán nem is kérdés, hogy miért fontos, hogy mondjuk a málnát azt megtermeljük otthon a kertünkbe, mert különben Marokkóból érkezik Spanyolországon keresztül 2300 kilométert, holott Kistarcsán, vagy Szegeden, vagy akárhol kimegyek a kertbe, és boldogan le tudnám szedni ezt a málnát, csak el kell hozzá ültessem.
De van egyébként mindenre önnek ideje? Tehát tanít, kertészetet vezet, imádja a munkáját, és akkor még arra buzdítja, ugye itt vagyok a honlapján, arra buzdítja az embereket, hogyha kérdésük van, akkor keressék, mert ön segít és segít is, tehát hasznos tanácsokkal látja el őket folyamatosan.
Hát nyilván ez ugye úgy van, hogy ha van egy ilyen szaktanácsolás szolgáltatásom, abból mondjuk egy ilyen havonta 1-2-3 kertbe kijutok, akik ezt igénylik országosan, ott én is persze rengeteget tanulok ezekben a kertekben, illetve hát van egy csapatom, tehát én azért egy ilyen közel 25 fővel dolgozok együtt, akiknek egy része a kertészetben dolgozik, egy része pedig ügyfélszolgálattal, tartalomtámogató. Tulajdonképpen mi azt mondjuk, hogy olyan nincsen, hogy egy ügyfél minket fölhív, és akkor ne segítsünk neki. Bárki, aki megcsörget bennünket, vagy ír nekünk, azt visszahívjuk. Én még olyat is szoktam csinálni a saját cégemben, hogy egy évvel ezelőtt kivitt rendeléseket visszamenőlegesen fölhívjuk telefonon, és megkérdezzük, hogy mi van a növénnyel. Én azért nagyon egy ilyen törzs vásárló csoportot építek, úgyhogy önmagában én nem csak növényt adok, hanem növényt, támogatást, ha úgy tetszik, garanciát, de nem szeretem ezt a szót, de az biztos, hogyha valaki nálam vásárol növényt, akkor az azzal fog találkozni, hogy az megmarad a kertjében és rendben lesz. Mert ha nem, akkor utána teszünk valamit annak érdekében, hogy az működjön. Hát ez csak úgy megy természetesen, az ember nem tudja megsokszorozni a 24 óráját, hogyha felépít egy olyan csapatot, amivel ezt tudja csinálni. Itt jön be az a dolog, amit az elején mondtam, hogy én ugye azért mentem kertésznek, hogy ne kelljen emberekkel foglalkozni. Hát úgy így elő, ha időm 95%-ában emberekkel foglalkozok, de hát ez mindenhol így van természetesen. Úgyhogy büszke vagyok a csapatomra, büszke vagyok a kollégáimra, és hát azt gondolom, hogy igen, tehát van egy nagy kitűzött szlogen a zászlónkra, hogy termelj otthon, ez a szaporítóanyagot, növényanyagot, így mondom, telepítendő fajokat, fajtákat szerezve nálunk, és segítünk a döntésedben, mind a leírásokkal. Hát ugye nekem 6000 fajtám van, ez 6000x4 fényképet jelent, legalább 6000 videót, legalább 6000 leírást, hát ezt ilyen lassan másfél évtizede csinálom, ugye még a felénél se járok körülbelül, tehát ez ugye egy óriási munka, hogy enciklopédikus minőségű tartalmaim legyenek, amiből tud tájékozódni az a kertbarát, akinek szüksége van útbeigazításra.
És akkor nem beszélve még arról, hogy el kell igazodni a mai magyar vállalkozási szektorban, mert ma egy kis vállalkozást vagy egy nagy vállalkozást működtetni Magyarországon nem könnyű, tehát azért van akadály bőven.
Hát ez így van, ugye itt a legfontosabb dolog az elmúlt 30 évben, hogy valami politikai vonatkozás legyen a mondandómnak. A legnagyobb probléma, hát nem csak a vállalkozások, hanem hogy mindenki tekintetében az a bizonytalanság. Tehát tulajdonképpen valahogy nem sikerült azért ezt az országot úgy kormányozni, hogy kiszámítható legyen mindenkinek. Tehát ez az állandó variálás, már holnapról ki van találva, hogy akkor háromszorosára fölemelik a vízdíjat, ugrálnak az áramdíjak, tehát hogy igazából ez a típusú kiszámíthatatlanság, ez nyilván nem könnyű, mert erre még pluszba rájön a klímaváltozás okozta kiszámíthatatlanság, ami aztán tényleg valóságos probléma. Úgyhogy itt is az lenne a fontos, hogy a társadalomnak jól lenne polgárosodni, hogy a kertész szakmának is, mert minél polgárosodottabb, minél összetartóbb és saját magáért kiállni képes egy szakma, annál könnyebb dolga van, mert annál jobban meg tudja mutatni a helyét ebben az országban.
Egy nagyon picit visszacsatolnék még a tanításra. Amikor ön tanít és találkozik a diákokkal, ott már látja, hogy ki az, aki megmarad ebben a szakmában, és mondjuk használni fogja a kertészmérnök diplomáját? Gondolom van ilyen.
Hát én mindig, amikor bemegyek egy órára, mivel sajnos kevesen vannak, ezért mindig bemutatkozom körbe. Természetesen én sem vagyok guru, mert mitől lennék az, tehát nem látok a jövőbe. Inkább azt látom, hogy ki mennyire bátor, hogy ki mennyire fog innovatívan, ki lesz, aki vállalkozó lesz. Azt kell látni, hogy nagyon sok diákban sok a bizonytalanság, nem tudják, merre induljanak el. Úgyhogy tulajdonképpen én úgy tanítok, hogy bizonyos tárgyakban vannak ilyen panelek, amiket én tartok, és akkor beszélek a saját vállalkozásomról, beszélek a saját kudarcaimról, sikerekről, meg arról, hogy ezt az egészet hogyan menedzselem, és leginkább, hogy magamban hogyan dolgozom fel, és hogyan építem meg, hogyan hozok meg döntéseket, és ez azt szoktam látni, hogy nagyon érdekli a diákokat, mert hát láthatják, hogy ugyanolyanok ők is, mint én, és hogy mikkel küzd az ember, és ezek a dolgok, amikkel küzd emberileg, hogyan lehet ezekre megtalálni a válaszokat.
Ha az oktatást nézzük, akkor mi az, amin változtatna?
Hát a középfokú oktatásban a kertészeti szakközépiskoláknak a számát azt csökkenteni kellene, mert egyszerűen túl sok, és ezeknek a szakközépiskoláknak autonómiát adnék, mint ahogy nincs autonómia. Tehát ugye az, hogy egy papírlapot az igazgatóasszony felülről, vagy ezzel az oldallal, vagy amazzal az oldallal töltesz be a nyomtatóba, és ezért neki engedélyt kell kérni, szóval ez nevetséges, ez nem tegnap indult el, ez már nagyon régóta itt van. Egyszerűen szakmai autonómiát kellene kapjanak ezek a kertészeti képzőközpontok, kertészeti szakközépiskolák, hát ez teljesen hiányzik gyakorlatilag, tehát így nem lehet irányítani egy szervezetet, hát ugye nyilván egész Magyarországról ugye ez jellemző. A felsőfokú oktatás, most ott a Neumann János Egyetemről tudok igazából beszélni, ott ez egy nagyon jó irány, hogy a duális képzés az hangsúlyos. Ugye itt abból kell kiindulni, hogy a szocializmusban ugye az volt gyakorlatilag a mondás, hogy akkor vannak az egyetemek, meg a középiskolák, és akkor ilyen gyakorlati központokat építünk fel. Na most ezek a gyakorlati központok, ezek lényegében azt akarták megmutatni a diáknak, hogy amúgy hogy néz ki egy cég. Na most ezt közpénzből nem lehet fönntartani egy céget, úgyhogy a diákok kimennek. Tehát ugye ezek a gyakorlati helyek, ezek ma már az enyészeté lettek. És akkor erre találták ki azt nagyon helyesen, hogy akkor a gyerekek, a diákok, a tanulók azok igazi cégeknél legyenek, mert ott van céges hangulat, ott értik meg, hogy mi az, hogy a kapitalizmus az kéz a kézben jár a szakmával. Ez egy nagyon-nagyon jó irány, és igazából ezt kell propagálni. Ez még egyelőre sokszor csak ilyen választható irányba tolnám el a felsőfokú képzés, mint hogy megy is a jobb cégek rászánnak arra időt, hogy bemenjenek a diákokhoz bemutatkozni. Szóval nem kell itt valami különösebb dologra gondolni. Nagyok megmutatják magukat, nyilván a cégek is versenyeznek a diákokért. Tehát a cégnek is olyan ajánlatot kell tenni a diáknak, hogy az számára az kedves legyen és szívesen menjen oda. Nyilván ehhez meg kellenek olyan diákok, mondok egy példát, szakközépiskolai diákoknál nagyon sokszor előfordul, hogy mondom nekik, hogy az én kertészetemben 6000 fajta van, tudsz jönni tanulni. És akkor azt mondja, hogy ja igen, 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 de hát egy órát kell oda utazni. Szóval most ugye ezekkel nem lehet mit kezdeni, mert most aki azt mondja, 18 évesen vagy 20 évesen, hogy neki azért, hogy a pályát építse, nem utazik egy órát valamerre, valamiért, abból ilyen értelemben szerintem nem lesz semmi. De nyilván vannak olyan csillagok, akik viszont szorgalmasak, oda teszik magukat, és ők aztán szépen emelkednek a pályán.
És hogyha a kertészeti vállalkozásokat nézzük Magyarországon, akkor elegendő van, túlságosan sok van, vagy kevés van?
Ez egy érdekes kérdés, mindenképpen fogynak, pláne a kisebbek. Tehát ott, ahol volt egy nyugdíjas néni, és eddig csinált pár kultúrát, nyugdíjba ment, nem tudta átadni. Tehát ugye itt is nagyon jellemző az, hogy nagy probléma, nagy kihívás, hogy hogyan menjen az utánpótlás, az utódlás. Pláne a kisebb termelők száma az igazából fogyatkozik, vagy inkább fogy, mint stagnál. Érdekes ez a kérdés, mert az elmúlt években volt egy nagy fellendülés, itt a Covid előtt, meg alatt, meg egyáltalán az elmúlt 10 évnek a másik felében volt egy konjunktúra Magyarországon, ez egyértelmű. Ekkor ugye azért nagyon fölment a kereslet, de pont ugye az utóbbi 3 évben, tehát tavaly nyáron és ősszel az infláció okozta hatás, a kiköltekezés, a stb. Miatt a kertészeti kereskedelem azért ezt megérezte, tehát volt egy stagnálás vagy csökkenés. Igazából itt az a kérdés, hogy olyan szinten megemelkedtek egy vállalkozásnak az adminisztratív, meg fenntartási költségei, hogy nem nagyon fogja megérni ezt piciben csinálni. Tehát egyre jobban jön ki az, hogy azok a cégek, akik profikká tudtak válni, de ennek nagyon sok felülete van. Vannak ott szakemberek, van-e terület, van-e alapanyag, jók-e a kapcsolatok, jók-e a marketingben, mennyire fiatal vagy mennyire idős az, aki vezeti a céget, hogy áll hozzá. Nyilvánvalóan van olyan termelő cég, akinél interneten megrendeljük, jön a visszaigazolás, és akkor gyakorlatilag utána megérkezik a növény. És akkor van olyan, akit föl kell hívni, ül egy traktoron, és akkor mondja, hogy na, akkor előveszek egy papírt, és fölírom, hogy akkor mit szeretnétek venni. Tehát szerintem elég egyértelmű, hogy az egyik az megy a fejlődés irányába, a másik az pedig nem versenyképes. Tehát van egy ilyen szelekció tulajdonképpen, bármennyire is csúnyán hangzik, ahol nem csak az érvényesül, hogy ki mennyire jó szakmailag, hanem, mint mondtam, a kertész szakma mellett, de erre érdekes, hogy ön is egyből rátapintott, nagyon sok olyan dologhoz kell érteni, amihez a kertészeti szakközépiskolában nem készítik fel az embert, mondjuk például, hogy hogy bánja az emberekkel, mit mondja arra, hogy egy nyugati tőkéjű akkumulátorgyárban mondjuk, nem tudom, 50%-kal több pénzt kap egy képzetlen ember, akkor te mit mondja annak az embernek, hogy miért dolgozzon nála? Tehát ilyen apróságok. Tehát ugye azért itt is látni kell, hogy a munkaerőhiány, ezek a külföldi betelepített cégek is okozzák, tehát nagyon sokszor már tényleg képzetlen munkaerő az, ami marad és jön a kertészetekbe. Az én óráim az tulajdonképpen azok arról is szólnak, hogy a kertészetnek ezeket az arcait, ezt én megmutatom. Megmutatom, hogy vannak külföldi kiáltások, megmutatom, hogy itt vannak azok a külföldi cégek, akiket érdemes elmenni tanulni, hogy mennyire nehéz összehangolni az alkalmazottaidnak, hogy ők hogy gondolkoznak, hogyan teremts jó munkahelyet, és nem látom, hogy én ezekben mind sikeres vagyok, csak azt mondom, hogy ezekkel találkozok egyáltalán mint problémával, hogy halljanak ott a padsorokban arra, hogy ja, hogy akkor erre is kell figyelni. Mondok egy példát, amikor megmutatom nekik azt az ábrát, hogy hittem én, van 400 telefonhívás a cégemben áprilisban, meg van 30 januárban egy naponnak, akkor azt munkaidőkeretben, munkaerőeloszlásban te hogy oldod meg? Ugye? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy milyen munkát adsz a kollégának januárban, meg miből fizetett ki, és hány kollega bírja el aztán azt a munkát majd áprilisban. Tehát azért ezek olyan kérdések, amire ebben a szakmában a muszáj vagy válaszolni, és neked kell erre válaszolni.
De ez a jó, hogy itt van egy gyakorlat szakember, akihez elmehetnek egyrészt gyakorlatra, kettő, pontosan gyakorlati példákat tud hozni, és ami a legfontosabb szerintem, hogy beszél a kudarcokról. Mert az emberben ez ott van, hogy mi van akkor, ha kudarc él, és a legtöbb ember, főleg a magyarok, nem tudják a kudarcot kezelni.
Ezt akár vastagba is tethetnéd, így van. Ez nagyon fontos, hogy nem lehet, hogy fog kudarc élni, hanem biztos. Én nagyon sok ilyen dologról szoktam beszámolni. Nyilván persze látható, hogy mi az, amiben mondjuk sikeres vagyok, de azt mindig szeretem elmondani, hogy azért lássunk be emögé, hogy emögött viszont hány olyan dolog van, ami hát nem sikerült, vagy nem úgy sikerült. És hát nekem van egy fényképen kivetítve órán egy olimpiai bajnok jégtáncos párról, és azt mutatom meg, hogy amikor a tévében látjuk, hogy a jégtáncosok a világ előtt elesnek, akkor a másodperc töltrésze alatt fölállnak, és mosolyogva táncolnak tovább a szívükből. Most ezt kell megjegyezni nekünk, hogy az ember vállalkozóként, kertészként százszor, ezerszer elesik a világ előtt, ugye a családja előtt, a kollégái előtt, a szaktársak előtt, és hát úgy, mint a jégtáncosok, minden további nélkül azonnal föl kell állni, és ezt folytatni kell, mert nem lehet keseregni. Ez egyébként kicsit ilyen európai, de még inkább egy ilyen magyar szokás, hogy egyszer nem sikerül valami, és akkor már a vége a világnak. Ezt meg kell tanítani a diákoknak, hogy nem, nincs vége a világnak, nem történt semmi, hanem mész tovább.
Nagyon más egyébként Magyarország és külföld, ha a kertészeti kultúrát nézzük?
A tőkehiány az nyilván érezhető, és hát azért még valami, amit én korábban nem gondoltam annyira jelentősnek, de az egész magyar társadalom állapota, meg az egész Magyarország, ahogy van, az nagyon megmutatja azt, hogy nekünk a rendszerváltozás után, ez a 30 évünk, ez mondjuk azt, hogy nem sikerült. Tehát, hogyha az ember elmegy Szlovéniába, mondjuk, vagy Lengyelországba, most nézzük, a Lengyelország a 80-as években az államcsőd szélén táncolt. Volt, hogy ki volt kapcsolva a villany. És Lengyelország az ma, ha valaki oda elmegy, a szervezetben, rendszerben, gazdagságban az egy mini Németország. Ez valami, amire azt mondjuk, hogy egy lengyel céget, vagy lengyel falurészletet megmutatok önnek, és azt mondom, hogy ezt Németországban fotóztam, nem biztos, hogy rájön, hogy én egy lengyel képet mutatok. Na most próbálja meg itt egy magyar KKV-t lefotózni, arról rá fogunk jönni, hogy az itt volt. Tehát 1945 után, amikor a Marshall-segély minden elindul, a kapitalizmus, vagy hát újraindul, meg tovább megy a nyugati államokba, akkor ők kapnak plusz 50 évet. És azt az 50 évet mi nem tudtuk behozni a 30 év alatt, nagyon érezni. Struktúrában, tapasztalatban, nagyon-nagyon sok mindenben. A szakmai tudás az nem jobb, vagy nem több. Tehát ők nem a kertész szakmát tudják jobban, sőt, nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy nem tudják olyan jól, mint a nálunk lévő szakemberek, amit jobban tudnak az összes más. Az adminisztráció, a rendszerezés, a hatékonyság, a munkaszervezés, meg hát a munkahelyi kultúra. Tehát azért nálunk ugye azért még mindig egy divatos dolog, hogy akkor milyen a főnök, meg milyen a cég. Amerikában, Nyugat-Európában azért az úgy jobban előfordul, hogy azért az emberek azt mondják, hogy büszke vagyok, hogy itt dolgozok.
Igen.
Azért egy magyar beszélgetésben, hogy mondjam, felkapja az ember a fejét, ha valaki azt mondja, hogy büszke vagyok ennél a cégnél, vagy annál a cégnél vagyok.
Így van,
ugye?
Így van.
Hát azért nem szoktuk minden nap hallani, maradjunk ennyiben.